Pálfalvi Centrum. A józanság hangja. Gubuc Pálfalvi Sejla és Péter Petra podcastja.
Sokszor érintettük már a felépülési programokat, nagyon sokféleképpen és sokféle irányból. Arra még nem beszéltünk, hogy mikortól vagy mikor számít sikeresnek egy felépülési program, hogy egyáltalán addiktológiai szempontból mi a siker?
A kérdés nagyon jó, a válasz ellenben nagyon, nagyon nehéz, tehát nehéz rá válaszolni. Mert hogy a siker az egy szubjektív fogalom, szerintem általában véve is, addiktológiai értelemben is az, mert hogy mit nevezünk sikernek?
Hát igen.
Ugye, hogy mit ígér egy felépülés? Azt tudni kell, hogy mielőtt még egy felépülés megkezdődik, lehet sikereket elérni az addiktológiában. Itt jön be például az ártalomcsökkentésnek a fogalma.
Az
tehát azok a szakemberek, akik olyan függőkkel, olyan aktív szerhasználókkal találkoznak, akik még nem jutottak el addig a pontig, hogy ők letegyék az adott szert, tehát továbbra is használnak, de együttműködnek mondjuk szakemberekkel. Ott ugye az lehet a cél, hogy azokat az ártalmakat, amit maga a szerhasználó okoz, azokat próbáljuk meg csökkenteni.
Aha.
Illetve ezen az úton, amikor ebben asszisztálunk, hogy segítsük ezeket az ártalmakat csökkenteni, akkor tudjuk terelni is a klienst afelé, hogy esetleg ő egyszer úgy döntsön, hogy felépül. Ez szerfüggő is, hogy ugye milyen szernek milyen ártalmai vannak, tehát azért leggyakrabban ez a szó az intravénás szerhasználóknál merül fel, amit én olyan szempontból sajnálok, hogy azért kezdenek most már ilyen negatív kicsengése lenni, ugye amikor azt halljuk, hogy tűcsere, akkor sokan felszisszennek, és azt mondják, hogy de úristen, minek erre energiát meg pénzt áldozni. Még szakmán belül is van vita, tehát nem csak a hétköznapok, de hogy ott például egy tűcsere programban, ugye annak az ártalmát csökkentjük, hogy egy közös tűhasználat során fellépő fertőzés
problémák.
Így van, megakadályozunk. De amikor én beszélek mondjuk egy klienssel, aki eljön, mert érzi, hogy valami nem stimmel, mondjuk beszéljünk az alkoholról, és azt mondja az én rendelőmben, hogy na már, pedig ő nem akarja abba hagyni az ivást, de valami elhozta oda, akkor beszéltünk arról, hogy oké, az alkoholhasználat milyen veszélyeket rejt, hogy ennek az ártalmait hogyan tudja csökkenteni, és nyilvánvalóan itt azért van egy ilyen szándék is, hogy ebben a folyamatban ő eljuthasson odáig, vagy az esélyét megkaphassa, hogy hozzon egy olyan döntést, hogy akár ezektől az ártalmaktól teljesen megszabadul. Szóval visszatérve a sikerre, hogyha ártalomcsökkentésről beszélünk, ugye akkor az is siker tud lenni, hogy egy kliens bemegy egy alapítványhoz mondjuk, vagy bemegy egy szakemberhez, és együttműködik, az is tud siker lenni. Ha valakinek az a célja, legyen az hozzátartozó, vagy az érintett maga, hogy teljesen szermentesen éljen és józanul, ugye akkor ott sikerről akkor beszélünk, amikor megvalósul egy teljes abstinencia, és még a terápia is folytatódik, tehát egy személyiségfejlődés is beindul, de itt jön a kérdés, hogy meddig? Mikor mondom ki egy felépülési program elvégzése után vagy közben, hogy hú, hát ez sikeres, hiszen nem iszik. Mennyi ideje?
Aha.
Fél éve? Egy éve? 5 éve? 10 éve? Nyilvánvalóan minél több idő telik el, annál biztosabbak lehetünk ebbe a sikerbe, de nagyon kell vigyázni ezzel a szóval. És még ami eszembe jutott, mert hogy ezt a kérdést nem csak te teszed fel nekem, hanem a mindennapokban, akárhányszor nekem megcsörren a telefonom, szinte kivétel nélkül a telefonbeszélgetés végén az érdeklődők mindig megkérdezik, hogy de tessék mondani, mi ennek a sikere? És mindig azt mondom, hogy most magam ellen fogok beszélni, mert nem tudok rátát mondani, mert pontosan azért, mert nincs egy ilyen alapdefiníció, ezért ezt nagyon nehéz meghatározni, de erre sokan kíváncsiak. Én azt gondolom, hogy az már siker, hogyha egy szenvedélybetegségben szenvedő egyén eljut egy szakemberhez. Az szerintem egy ilyen alapja a sikernek.
Létezik olyan addiktológiai szempontból, hogy függőségi szint? Tehát, hogy például valaki csak egy kicsit alkoholista?
Igen.
Vagy egy kicsit alkoholfüggő?
Igen, létezik, mert hogy ez nem egy ilyen fekete-fehér történet, hogy akkor függő vagyok, vagy nem vagyok függő. Nyilvánvalóan van ilyen is, tehát, hogyha most itt diagnózisról beszélünk, akkor tudjuk azt mondani, hogy valaki függőségben szenved, vagy nem szenved, de ez egy spektrum. Tehát igen, lehet arról beszélni, hogy a függősége kevésbé súlyos, vagy nagyon súlyos, és hát ennek vannak paraméterei, ami alapján ezt felmérjük. Az egyik paramétere lehet a szerhasználat maga, annak a miensége, mennyisége, időtartama, ehhez kapcsolódó szokások, meg nyilvánvalóan annak a következménye, a szerhasználatnak a következménye, vagy annak az adott függőségnek az abbéli következménye, hogy az ő fizikumára, mentális lelki állapotára hogy hat, egzisztenciájára hogy hat, tehát van. Igen.
És olyan létezik, hogy tanácsolnia kell egy addiktológusnak azt, mert megköveteli a helyzet, vagy az adott embernek a függőségi szintje, hogy váltson egy kevésbé károsra a folyamat során?
Ez már megint az ártalomcsökkentés kategóriájába tartozik, de szerintem ez nagyon-nagyon veszélyes. Most ez ugye nagyon általánosságban kérdezted te is, meg én is így próbálok rá válaszolni, de létezik.
Ugye ez is a folyamat része.
Ez is a folyamat része lehet. Nagyon fontos, hogy ne ringassuk sem a klienst, sem magunkat illúzióba. Az ártalomcsökkentés része lehet az, hogy a szerekről úgymond pszichoedukáljuk a klienst. Tehát elmondjuk, hogy milyen szer használat, milyen módú szerhasználat, milyen veszélyekkel járhat, és hogy mind tud változtatni, hogy csökkentse ennek a kockázatait. De nyilvánvalóan a szerhasználat maga, akár még ellenőrzött kereteken belül is, ugyanúgy veszélyt jelent. Tehát ezért mondtam ezt az illúzió dolgot. A mindennapokban az én rendelésemen ez kevésbé jelenik meg, a hozzám fordulók nagyon nagy százaléka, mondhatni 99%-a azzal az igénnyel létezik, hogy ő megszabaduljon a függőségétől, de nyilvánvalóan léteznek olyan helyek, akiknél ez gyakrabban előfordul, hogy itt a szerhasználati kérdésekben lehet ilyen ajánlás, hogy mi az, amire vigyázzon. És egyébként, hogyha a szubsztitúciós kezelésekre gondolunk, és ezt mondom magyarul is, tehát amikor helyettesítünk egy szert, és orvosilag mondom a példát, tehát, hogyha mondjuk van egy intravénás heroin használó, és lehetőség van arra, nyilvánvalóan ez egy nagyon szorosan felügyelt történet, hogy mondjuk szuboxont kapjon helyette, ez is egy ópiát származék, de ez egy gyógyszertári körülmények között előállított, eufóriát nem adó, tehát hogy ugye nyilván a függőséget próbálják csökkenteni, ellenben ugye az elvonási tünetektől megszabadítja az illetőt, és valakinek így kezdődik a felépülése, hogy ő először egy ilyen helyettesítő készítményt vesz igénybe.
Említetted azt a kifejezést, hogy pszichoedukáció, már önmagában tök érdekes szó, és nyilván adódik belőle a kérdés, hogy tisztában vannak-e vajon a szerhasználók azzal, hogy az adott szer az mit okoz, akár rövid, akár hosszú távon?
Szerintem nincsenek. Én azt gondolom, hogy ha ezzel mindenki tisztában lenne, akkor neki se állna ennek a történetnek. De ugye leggyakrabban, mikor próbálunk ki szereket kamaszként, és azért kamasznak meg nyilvánvalóan nem az fordul meg a fejébe, hogy majd mi lesz akkor, amikor ő nem tudom, betölti a 40-et, vagy idősebb lesz. De egyébként még én azt gondolom, hogy később sem az életkorunk folyamán hajlamosok vagyunk bagatelizálni, vagy azt mondani, hogy velem ez nem történik meg példákat felhozni azokról a nagypapákról, meg dédapákról, akik 98 évig éltek, és cigarettáztak, dohányt rá.
Szalonnát ettek,
és pálinkát ittak reggel, délbe, este. Azért én azt gondolom, hogy inkább ilyen magunk megnyugtatásra szolgáló dolgok, ezek nem ez a jellemző. Válaszolva a kérdésedre, én azt gondolom, hogy nem tudjuk. Meg ugye van egy, és ez tényleg egy illúzió azzal, hogy valami legális például, és így ezért a legnagyobb gond ma Magyarországon az alkohol és a nikotin, mert ad egy olyan érzetet, hogy hát a boltba meg lehet venni ott, ahol a kenyeret, meg a tejet. Hál' Isten a cigarettát már nem, mert hogy kiszorultak ugye különböző ellátóegységekbe a dohánytermékek, tehát hogy most már ilyen dohányboltokban lehet kapni, amit én nagyon üdvözlök, és remélem egyszer az alkohol is egy ilyen helyre majd ki fog kerülni.
Ronthatja egy szerhasználó állapotát az összes olyan hétköznapi terhelés, mint amit mondjuk egy nem szerhasználó tiszta ember, hogy nevezzük őket addiktológiai szempontból, tényleg, aki nem iszik.
Egy nem függ. Hát ugye az megint más, mert nem, tehát a nem függők csoportjába beletartozik az is, aki egyébként fogyaszt, de mondjuk mértékkel fogyaszt. Mondjuk egy nem függő.
Tehát ronthatja egy szerhasználó állapotát egy olyan külső körülmény, ami egyébként a nem függők életében is folyamatosan jelen van, úgy, mint mondjuk a munkahelyi stressz, az otthoni nyomás, a lakáshitel, a pénzügyi gondok, a folyamatos szorongás, tehát hogy nekik jobban veszélyeztetette ezek által valaki, aki szert használ, pontosan akár ezek miatt.
Inkább úgy fogalmaznék, hogy az ezzel való megküzdés megy biztos, hogy sokkal-sokkal nehezebben, illetve az erre adott válasz súlyosbíthatja mondjuk a mértéke, szerhasználatnak a mértékét. Tehát látjuk azt is, hogy egy szerhasználónak ugye vannak jobb és kevésbé jó periódusai, vagy pontosan meghatároznak ezek a faktorok.
Aha.
Tehát, hogy mondjuk nincsen jó napom a munkahelyem, hazamegyek, és akkor lehet, hogy kétszer annyit fogok inni, és aztán ráfogom, hogy ez azért van, mert nem volt jó napom, és nyilvánvalóan van is a kettőnek köze egymáshoz, de itt emögött is a függőség van, hogy egy nem megfelelő választ adok a problémáimra.
Mennyiben függ egy felépülési program sikeressége attól, hogy mit nyom a környezete az adott szerhasználóra, vagy alkoholfüggőre? Tehát ezek a bilogok, skarlátbetűk úgy, mint... te gyenge vagy, akarod gyenge vagy, ha akarnád, leszoknál, ha akarnád, nem innál. Persze mindenki azt mondja, hogy akármikor abba tudom hagyni, de látod, képtelen vagy rá, és ez, azt gondolom, hogy ez egy önmagát gerjesztő spirál lefelé.
Ez így van, ez egy visszahúzó erő. Azt látjuk, hogy ha a környezet ezen a magatartásán nem változtat, az egyrészt hátráltathatja magát a kezelésbe való kerülést is, vagy ha valaki kezelésbe kerül, akkor hát ráadhatja abban a felépülést, hogyha visszakerül valaki ugyanebben a környezetben, akkor a megcsúszásnak, a visszaesésnek a veszélye valóban nagyobb. Ezért én azt gondolom, hogy egy jó felépülési program mindig törekszik arra, mindig, minden esetben, hogy megpróbálja bevonni a hozzátartozókat, megpróbálja bevonni azokat a kult szereplőket, akik aztán később ott lesznek a felépülő körül. Tehát mi is úgy járunk el a Pálfalvi Centrumban, hogyha valaki hozzánk jelentkezik felépülési programba, akkor az állapotfelmérés részét képezi az, hogy kik azok az emberek, akik őt támogatják, akikről ő úgy gondolja, hogy mellette állnak. És aztán kiderül, hogy ez a férj, a feleség, a főnöke, a barátja, és akkor általában megszoktuk azt kérni, hogy próbáljuk meg bevonni őket, ami azt jelenti, hogy ő, amíg egy bentlakásos programban van, akkor hozzátartozói konzultációra invitálni ezeket a kulcs személyeket, úgymond, vagy még itt a bentlakásos program alatt egy közös konzultációt legyen, ez egy hozzátartozói vagy egy családi konzultáció. Aztán vannak esetek, amikor ez ilyen családterápiás formát is önt, és akkor ez hosszú távon fennmarad, ez az együttműködés. Úgyhogy kult szereplő a környezet, kult szereplő. De nem akarom levenni a felelősséget az egyérről, tehát ez nagyon fontos, hogy senki helyett nem lehet inni, és senki helyett nem lehet nem inni. Tehát ez fontos.
Hogyha ennyire fontos a környezet szerepe, ami hát mondjuk nyilván nem meglepő, nyilván őket idézőjelben használják is a terápia során, így van, tehát hogy vannak olyan beszélgetések, vagy olyan foglalkozások, amikor ott vannak a hozzátartozók. Növeli-e egy sikeres felépülési program esélyét az, hogyha maximálisan támogató környezete van az adott személynek?
Egyértelműen, igen.
Milyen fajta jelenlét kell ahhoz, hogy ilyen módon biztosítva legyen a sikernek a rész, az ő rájuk eső része?
Hát ez függ ettől a viszonytól is, tehát hogyha mondjuk egy háztartásban élek valakivel, és a házastársam aktívan részt vesz a saját felépülésében is, ez is nagyon fontos, talán erről beszéltünk már korábbi adásokban, hogy az, hogy nekem van egy függő házastársam mondjuk, és ő megy el felépülni, ez nem azt jelenti, hogy nekem ezzel nincsen dolgom. Hogy nekem nem kell megdolgozni azt a helyzetet, hogy akkor én ebben a dinamikában hogy működök, vagy ebben a kapcsolatban hogy működök. Tehát azt is látjuk, hogy ha hozzátartozó úgymond alanyi jogon elmegy, és saját magán is dolgozik, ez meg még egy plusz.
Mi a helyzet a családban lévő gyerekekkel? Róluk is beszéltünk már, de nem lehet elégszer beszélni róluk. Mindenféle szempontból. Ugye az érintettségüket tekintve ez kétségtelen, és ez majd még megér több misét is itt a műsorunkban. De ami nagyon fontos, és adódik a kérdés egyébként akár logikusan is, és adódik a kérdés, hogy ők részt vehetnek-e egy ilyen felépülési programban?
Szerintem igen.
Igen?
Most nem, ugye mivel rádióadás vagyunk, ezért nem tudok fotót mutatni, és hát fotót neked tudok mutatni, de készült egy kép másfél-két évvel ezelőtt egy ilyen családi konzultációról, hát nyilván az embereket nem vettem bele, de volt egy asztal, ahol ugye én kiraktam a poharakat, hogy tudjunk vizet inni, miközben beszélgetünk, és egy szülőpár volt ott a gyermekükkel, aki akkor még nem volt egy éves, és az ő kis szumis üvege is ott volt, és olyan szép volt ez a kép. Majd kirakom majd a weboldalra. Jó. Nagyon kifejező volt, hogy ez egy kortalan dolog. Most nyilván ez a kislány ebből nem értett semmit,
de érzékelte.
Igen. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy fontos, persze vigyázni kell arra, hogy amikor jelen van egy gyermek, most itt egy családterápiás ülésről beszélek mondjuk, akkor az ő életkorának megfelelően bizonyos témák legyenek, vagy ne legyenek behozva, hogy ő úgy legyen bevonva, amennyit elbír, de nyilvánvalóan ezt egy családterápiás szakember tudja, mert tanulja és tudja a határokat. De gyerekeket is ugyanúgy be lehet vonni. Ugye itt az a nehéz, hogy a gyerek azért saját maga nagyon nehezen dönt. És lehet, hogy a gyermeknek szükség van segítségre, de senki nem ismeri föl mondjuk a családban.
A függő számára mekkora felhajtó erő az, hogyha a gyereke mondjuk otthon? Mondjuk beszéljünk egy 12 éves gyerekről, aki látja, tudja, hogy mi a sztori mondjuk apával.
Nagyon sokszor találkoztam olyan kliensekkel, akik olyan reakciókat kaptak a gyermekeiktől, ami annyira meglepte őket, hogy ezért emelték fel a telefont. Mert azt feltételezzük a gyerekekről, nem tudom, hogy miért, hogy hát ha nem látja, hogy nem iszom, akkor azt sem látja, hogy probléma van. Ami egyébként ugye nem igaz, mert hogy sokkal komplexebb ennél a függőség, és nemrég hallottam egy történetet, ez egy női rehabon történt meg, hogy a hölgy úgy került be a rehabilitációs intézetbe, már nagyon súlyos függő volt, amikor az egyik ilyen illuminált állapotban ott volt a konyhában, és oda ment hozzá a kislány, és oda ment, hogy anya, te nagyon beteg vagy. Mert hát, hogy ugye csak azt lát az édesanyján, hogy nincsen jól, és annyira megdöbbentette ezt az anyukát, hogy aztán ezután kért segítséget. De mondom, én is nagyon sok ilyennel találkozok, hogy ők tudnak lenni úgymond egy ilyen motiváció is, hogy hát nem akarom kitenni a gyerekemet ennek.
Rangsorolható-e akár ennek a figyelembevételével, de az eddig elhangzottakéval mindenképpen az esélyek? Nyilván esélyeket latolgatni egy ilyen témakörben nem annyira szokás, és nem is biztos, hogy szerencsés. De hogy mindenképpen praktikus volna, hogyha mi most ezt egy kicsit megpróbálnánk valahogyan tisztába tenni, hogy mi az, ami sokkal inkább tudja erősíteni azt, hogy ennek sikere lesz, hogy jó eséllyel induljon az illető.
Ez nagyon-nagyon nehéz, és azt gondolom, hogy mi szakemberek is nagyon sokszor belesételünk ennek a csapdájába, hogy feltételezünk valamit, hogy ha ezek a tényezők megvannak, akkor itt tuti nem lesz baj. Mert ugye mit várunk el attól, aki felépülésbe kerül, hogy legyen nyitott, legyen benne alázat, legyen reflexiója, tudjon rálátni a saját dolgára, vállaljon felelősséget saját magáért. Ugye, ami eleve elég faramuci, meg elég paradox dolog, hiszen függőtől ezeket a dolgokat elég nehéz elvárni, tehát olyan embertől, aki függőségbetegségében szenved, neki ezek nagyon nehezen mennek. Illetve ugye a függőségnek van egy ilyen arca, ami megtévesztő tud lenni, hogy a felszínen én mondjuk azt mutatom, hogy együttműködő vagyok, hogy felelősséget vállalok magamért, hogy igen, én elmegyek terápiába, csinálom, látja mindenki, látjátok, én eljöttem ide, és aztán lehet, hogy mi meg azt érzékeljük, vagy látjuk, hogy ez az egész, ez egy... most erőszót fogok használni, hogy ez egy színjáték néha.
Hát sajnos van ilyen.
Sajnos van ilyen, de nekünk ezt fel kell ismerni. Tehát nekem volt olyan kliensem, aki úgy érkezett minden konzultációra, hogy kis füzettel, tolla, kis körzővel, vonalzóval, tényleg úgy jegyzetelt, mint valami eminens tanuló, és nagyon odafigyelt, és mindennel egyetértett, és azért nekem ott volt egy olyan érzésem, hogy hát hol van az ő ellenállása, vagy hol...
Mert hogy ez kellene, hogy legyen,
hát
így van?
Van is, csak ott nem volt látható, vagy nem abban a szokványos formában jött ki, és lehet, hogy kívülről valaki erre azt mondta volna, hogy hú, hát ő biztos sikeres lesz, és ott volt a felén egy másik kliensem, aki meg mondjuk azt mondta, hogy hát atyaig, neki ez az egész nem tetszik, meg ő ezzel nem tud azonosulni, na jó, de megcsinálja. Ugye itt ez fontos, hogy benne azért volt alázat, hogy azt mondta, hogy jó, akkor megcsinálom. és azóta is jó zen egyébként. Meg ugye vannak ilyen paraméterek, hogy az, ugye azért azt mondjuk, most hogyha nagy általánosságban beszélünk, hogy egy függőséget minél előbb időben úgymond elcsípünk, azért ha már esélyekről beszélünk, akkor ott az esélyek lehetnek jobbak is. De ez nem jelenti azt, hogy mondjuk egy 30 éves keményszer használat után ne lehetne felépülni. Tehát, hogy én nem szeretek ezekbe belemenni, mert a reményt azt nem vehetem el senkitől.
Mindezek fényében azt gondolom, hogy egy szerhasználó úgy megy el, úgy jelentkezik be egy addiktológushoz, hogy azt reméli, hogy sikert ígér egy felépülési program. Nyilván neked nagyon őszintén, már-már húsba vágóan őszintén el kell neki mondani, hogy bár ez ígérhet sikert, tehát ez leginkább rajta múlik. Ezt a tehert hogy bírják el hordozni a paciensek?
Hát ez múlik rajtunk is, hogy ezt hogyan kommunikáljuk, és ez nem egyszerű, és nem mondom azt, hogy ezt mindig én is profi módon tudom csinálni, mert ugye ez nagyon személyfüggő. Tehát ha valaki eljön, és azt mondja, hogy jó, akkor eljöttem, fizetek ennyit ezért a szolgáltatásért, ugye hát nálunk ugye...
Gyógyítsatok meg.
Igen, és akkor és itt azért nagyon hogy mondjam, határozottan és keményen azt kell mondjam, hogy a pénzért nem a józanságot veszi meg, hanem azt a fajta szolgáltatást, amit ha ő igénybe vesz, akkor józanná tud válni. Ha. És a kettő között iszonyat nagy különbség van, és a legnagyobb különbség az az, hogy neki ebbe munkát kell fektetni. Én azt szoktam mondani, hogy a felépülési programjaink azt ígérik, hogy ha valaki működteti ezt a programot, ugye fontos.
Igen, ez olyan, mint a bocsáss meg, hogy attól még, hogy valaki megtanul kötni, nem lesz pulóvere.
Ez így van, ez jó példa. Tehát, hogy azt ígéri, hogy tudjak egy olyan életet élni, minőségi életet, amiben nem kell már, hogy igyak. Ugye, mert hogy általában az az üzenet a családtagoktól, hogy ne igyál, ne csináld ezt, hagyd abba, hát azért ez nagyon-nagyon nyomasztó tud lenni, még akkor is, hogyha ez egy jogos elvárás. De ha én valakinek azt tudom mondani, hogy jöjjön el, dolgozom magán, és ez azt az érzést fogja az ő életébe hozni, hogy már nem kell, hogy igyon ahhoz, hogy így, úgy vagy amúgy érezze magát. Ez nem azt jelenti, hogy az ő élete onnantól kezdve rózsaszín felhővel lesz teli, ez azt jelenti, hogy ezek a kényszerek, amik most uralják az életét, ezek eltűnhetnek. És akkor ezt szokták szeretni, vagy azt látom ilyenkor a kliensek szemébe, meg remélem most, aki hallgat minket, és hasonló problémával küzd, akkor ennek látja azt az oldalát, hogy lehet úgy élni, hogy nincsen kényszer arra, hogy igyak, mert ezek az emberek, Petra, és ez nagyon-nagyon fontos, nagyon szenvednek. Tehát erről sokszor nem beszélünk, mert hogy ugye a környezetről beszélünk, hogy a környezet szenvedettől, na de ő is szenved, ezt ő sem akarja. Tehát bármelyik függő kliensemet megkérdeznéd, akkor egy sem mondaná azt, hogy neki ez így jó. Hát neki ez így nem jó, csak nem tud más, tehát nem ismert eddig más utat, nem tudja, hogy kell másképp, olyan erősek a kényszere, és ráadásul ugye az alkoholnál a kísértés is olyan nagy, beszéltünk már ugye társas nyomásról, beszéltünk arról.
Ugyan már, így áll
egyben. Igen, beszéltünk arról, hogy az ember tényleg bemegy a boltba kenyérér, és az a vizuális inger tud esetleg olyan, hogy mondjam, megingást is előidézni, aminek lehet megcsúszása vége, tehát nem egyszerű, ők is szenvednek ebbe. És hogyha ő egy felépülésre vágyó, meg ugye most nagyon sokszor használjuk ezt a szót, tehát aki rendszeresen hallgat minket, már tudja, hogy mit jelent, de megpróbálom úgy kifejezni magam, hogy kicsit a kliens szótárából kölcsönvéve szavakat, hogy nem akarok szenvedni, hogy nem akarom, hogy az alkohol irányítsa az életemet, szeretnék a régi önmagam lenni, ez is gyakran elhangzik. Itt azért azt meg kell vizsgálni, hogy a régi önmagának mekkora szerepe van abban, hogy ő a mai önmagához eljutott, tehát hogy azért ebbe szokott lenni csavar. De a lényeg, hogy ők is szenvednek.
Mennyire nehezíti meg az életüket a szégyenérzet? Mennyire határozza meg a mindennapjaikat a szégyenérzet, ami aztán, gondolnám én laikusként, újra csak az italhoz vezeti őket, vagy az egyéb szerekhez?
Nagyon rég olvastam a Kis herceget, próbálok belőle idézni, biztos nem fogom most pontosan tenni, ezért elnézést, de van benne egy ilyen rész, hogy miért iszol, mert szégyellem magam, miért szégyelled magad, mert iszom. Aha. Ez egy körforgás. szégyenérzet az ugye abból adódik, hogy gyakran párosítjuk az alkoholfüggőséget, vagy a problémás használatot azzal, hogy az illető akaratgyenge, jellemhibás. Ugye ez nem igaz. Tehát, hogy ennek semmi köze sem a jellemhibához, sem az akarathoz. Még akkor sem, hogyha az illetőnek már egyébként lehet, hogy vannak jellemhibái, hát kinek nincsenek.
És ez még aztán még nyom rajta egyet.
Hogy mennyire nehezíti meg, tehát hogyha én szégyellem magam, ugye akkor nem tudom megosztani a környezetemmel, és az alkohol meg elnyomja a szégyenérzetemet, és akkor ebből nem lehet kijönni tulajdonképpen. Úgyhogy ez az első feladat, én azt gondolom, amikor valaki kezelésbe kerül, hogy ezt körbejárjuk, hogy megpróbáljuk ennek a terhét levenni a kliensről.
Ezek fényében, Sejla, nehezítő vagy könnyítő tényező-e az, hogy egy ilyen felépülési programnak a része, szerves része az önmunka. Az, hogy valaki dolgozik önmagán, az önmegismerés, és nem csak a szernek a letétele. Tehát egyszerre történik két baromi nehéz dolog.
Így van, és kulcs mondatokat, meg kulcs szavakat mondták ki, a felépülési program az nem egyenlő azzal, hogy valakitől megvonom az alkoholt. Tehát az abszinencia, tehát az, hogy nem fogyasztok alkoholt, az alapfeltétele annak, hogy tudjak a felépülésemen dolgozni, mert ittas állapotban nem tudok a felépülésemen dolgozni. Tehát az első lépés akkor is az abszinencia, ami történhet ambuláns módon, történhet kórházi körülmények között, ez nyilvánvalóan annak a függvénye, hogy ki mennyire, tehát milyen súlyosságú függő, vagy mennyire lehet számítani elvonási tünetekre, de a felépülési munkának az alapja, az pontosan ez az önmunka, amit említettél, enélkül nincs józanság.
Páfalvi Centrum 0630 65 75 734.